az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. 2-től augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9.-11. évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát, emelték ki a szervezők közleményükben. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolatteremtés és a közösségépítés áll.
Az időjárásról.
Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Változom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Helyén utca van. Megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az ég volt, ma élni kell.
legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. A trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékezünk. 1920. június 4-én a magyar küldöttség aláírta a trianoni békeszerződést. A magyar kormány nevében Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd követ 1920. június 4-én Versailles-ban a Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban írta alá a 14 részből álló békeszerződést, írja a Múltkor történelmi portál. Ennek első része a Népszövetség alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország Horvátország nélküli 282.000 négyzetkilométer területéből 93.000 négyzetkilométer, azaz 33% maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió, azaz 36% került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895, azaz 30% magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, és mintegy fele összefüggő tömbben közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A békeszerződés harmadik részébe iktatták az úgynevezett kisebbségi szerződést, amely az uralkodó nemzettel egyenlő jogokat kívánt garantálni minden állampolgárnak az élet minden területén. A békeszerződés katonai intézkedései értelmében csak úgynevezett zsoldos, vagyis önkéntes, és nem az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereget tarthatott fenn az ország, s létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt. Nem alkalmazhatott a modern hadviselésben elsőrendű fontossággal bíró fegyvernemeket. A jóvátételi klauzula 1921. május 1-től kezdődően 30 esztendőn át törlesztendő jóvátétel kötelezettségét mondta ki, de még nem állapította meg, mekkora összeget kell fizetnie Magyarországnak az általa okozott károkért pénzben, illetve egyéb szállítmányokban. A jóvátétel zálogául a Szövetségesek Jóvátételi Bizottsága lekötötte a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását. Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül működő Reformáció Öröksége műhely a Reformátusok és Trianon című 30 perces ismeretterjesztő filmmel emlékezik a békediktátum 100. évfordulójára. Az elmúlt években készültek különböző tudományos műhelyekben már fontos alapkutatások, de soha nem készült a Kárpát-medencei reformátusság szétszakításáról szóló áttekintő film. Ezt a hiányt pótolja a Reformátusok és Trianon, amelyben a téma legjobb magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és királyhágó melléki, illetve délvidéki szakértői szólalnak meg. Az interjúk mellett infografikák, korabeli filmhíradók, levelek, feljegyzések és fényképek is segítik a téma jobb megértését. A film készítői a határon túli egyházi levéltárakból az 1918 és 1923 közötti korszakra vonatkozó, a nagyközönség által még ismeretlen dokumentumokat is előástak. Tisztelettel köszöntöm Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet Reformáció Öröksége műhely vezetőjét. Hát jó hosszú a titulus, jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy ez az örökség műhely mindent kifejez az önök munkájáról.
A munkásságunkat meghatározza ez a két szó. Reformáció, a magyar protestantizmus és magyar reformátusság elmúlt 500 éve, illetve az örökség, az a történelmi örökség, amely itt van velünk ebben az elmúlt fél ezer évben, és hát nekünk az a feladatunk a műhelyben, itt a kutatóintézeten belül, hogy megfelelő színvonalú, jó értelembe vett ismeretterjesztő anyagokkal segítsünk bemutatni, megmutatni, megismertetni a magyar reformátusság minden tagjával és minden érdeklődővel egyébként, mindazt, amit az elmúlt fél ezer évben fölhalmoztunk, és hát ennek a munkának az egyik eredményét láthatja most a kedves közönség.
Amit rögtön előjáróban el kell mondanunk, és ami tulajdonképpen ezzel a trianoni történettel mind a mai napig azonos gondolat mindenkiben, hogy szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, és ezt a szakértő is kimondja, hogy a lakosság úgy fogta fel, mintha egy átmeneti érthetetlen állapot lehet, ami történik velük. Tulajdonképpen itt az elszakított területeken 1 millió reformátusról beszélünk.
Igen, hát az száz év elteltével is érzékeljük a veszteség nagyságát, és hogy a probléma azért nem tud számunkra mindmáig kérdéssé, kihűlt történelmi kérdéssé válni, mert hát mai napig élnek határon túl magyar emberek, magyar református közösségek, és ezért itt van a történet velünk. És hogy mennyire váratlan volt ez, és mennyire sokkolt az akkor élő embereket, erre egy jó példa az talán segít egy kicsit felmérni a veszteség nagyságát, hogy ugye az első világháború legvégéig úgy tűnt, hogy nagy gonddal, nagy bajjal ugyan, de az osztrák-magyar monarchia állja a sarat, több ellenfél vagy több ellenséges ország kiesett, aláírták a bukaresti békét, ugye, ahol Románia békét kért az osztrák-magyar monarchiától, tehát 18 kora nyaráig úgy tűnhetett, hogy végül is az osztrák-magyar monarchia jól kerül ki a háborúból, akik persze döntéshozói szinten voltak, azok láthatták már, hogy mennyire kimerült az ország, mennyire elfogytak a tartalékok, de erre a mély zuhanásra azt hiszem senki nem számított és nem is számíthatott.
A történet ugye azzal kezdődik, a film is, hogy begyűjtik a harangokat, lefejtik a templomok tetejéről a rézlemezt, például Beregszászon, tehát az egyház is ugyanazt éli végig, mint az átlagemberek, vagy az egyéb szereplői a történelemnek, és aztán, ahogy végigviszik a történetet, mindegyik momentumban az jön elő, hogy mennyire magukra maradtak ezek az emberek, hogy mennyire csak magukra számítottak.
Így van, és örülök, hogy 18-tól indítja a történetet, és mi is szánszándékkal 18-tól kezdtük, ugyanis bár most emlékszünk a 100 éves évfordulóra, valójában természetesen nem úgy kell elképzelni a trianoni sokkot, hogy 1920. június 3-án még többé-kevésbé minden rendben volt, és aztán 4-én történt, ami történt.
Nem, mert ez tulajdonképpen gondosan elő lett készítve.
Így van, pontosan. Tehát azt kell látni, hogy 18 őszétől, mi nagyjából olyan 23-ig mondjuk a lévai zsinaték, tehát amikor megalakul például Csehszlovákiában az egységes szlovenszkói kárpátai református egyház egy jogi aktussal, tehát egy 18 és 23 közötti hosszú átmenet történetét mutatjuk be a trianoni sok érthetővé tétele okán, és valóban az van, amit mond, hogy az egyház nagyon benne élt abban a közegben, ami végül határon túlra került, és éppen ezért rengeteg elvárás is hárult rá. Azt is látni kell, hogy természetesen, ahogy a magyar intézményrendszer, hogy a magyar közigazgatás eltűnt, mert bejöttek a megszálló csapatok, és onnantól kezdve Budapestnek nem volt hatalma a területek fölött, fölértékelődtek az egyházak, és ezen belül is természetesen a református egyház, akár az oktatást, akár a kulturális élet szervezését, vagy a hívek vigasztalását tekintjük. Tehát egy olyan időszakról beszélünk, amikor egyfelől a régi megszokott keretek szétesnek, másfelől ezzel párhuzamosan megnő az elvárás is az egyházak felé, akik kis kivételtől eltekintve helyben maradnak, és átélik azt a sorsot, amit a híveknek szánt a történelem. Tehát ebből a szempontból szerintem még egyébként az egész trianoni történet, a trianoni dráma megértéséhez is hasznos lehet, hogyha az ember az egyháztörténeti kutatást folytatja, és megpróbálja megérteni és bemutatni, hogy az egyházak és ezen belül református egyházunk miként élte át ezt az időszakot.
Úgy, ahogy a határok felbomlottak, úgy az egyházi szerkezet is teljesen felbomlott, és igen, tanúságos végignézni azt a történetet is, ahogy próbálták megszervezni magukat. Hát ez is óriási erőfeszítéseket igényelt.
Hát hogyne. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy háborús veszteség, nyilván elképesztő emberi családi áldozatok ellenére mindenki azt érzi, hogy hiába volt, tombol egy spanyol náthajárvány, ugye 18 végétől egy nagyon komoly betegség hullám söpör végig az országon, tehát a szabad párhuzamot vonni a mával, hát látjuk, mennyire meg tudja dermeszteni a társam életét egy váratlan vírus, tehát akkor ez csak egy volt a sok közül, hirtelen leereszkedik egy hát ha nem is vasfüggöny, de egy nagyon, nagyon megnehezül a kapcsolattartás Magyarországgal. Tehát Csehszlovákiából például sokáig csak vízummal lehet Magyarországra utazni. Semmifajta kapcsolattartást nem engedélyeztek az utódállamok, és itt jön be a megszervezés kérdése. Eldőlt az, hogy saját utat kell járni. Tehát nem lehet az egyháznak az idők végezetéig kivárásra játszania, nem lehet egyfajta föld alatti életre berendezkednie, ehhez az új helyzethez alkalmazkodni kell, és ennek az alkalmazkodásnak, illetve az önmagunk megszervezésének, az egyházkerületek létrehozásának voltak a kortársak számára nagyon fájdalmas vonatkozása is. Például az egyházi vezetőknek, lelkészeknek is le kellett tenni a hűségesküt az utódállamokban mindenütt, mert egyébként az utódállamok kivétel nélkül mindannyian azt mondták, ha nincs hűségeskü, akkor semmifajta jogi elismerés, illetve anyagi támogatás nincs. És ebben a helyzetben pedig, ha bár elképesztő áldozatokat hoztak egyébként a hívek az egyházi intézmények támogatásáért, fenntartásáért, vagy a lelkészeik eltartásáért, nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem lehet egy teljes kirekesztettségben, teljes félredobatásban élni, és ezért le kellett tenni a lelkészeknek, püspököknek is a hűségesküt. Ez egy eleme az akkori újra szervezésnek, de talán sikerült érzékeltetni, hogy milyen elképesztő nehézségekkel kellett szembesülni.
Például Bukarest, mint magyar vallást ellenségnek tekintette, de ellenséges volt a többi állam is velük.
Így van. Erre igyekeztünk hangsúlyt fektetni a filmben, hogy bizonyos értelemben a református egyház egy dupla elszakítottságot, vagy dupla elnyomást élt át. Természetesen minden magyarokat is tömörítő felekezet egyház megszenvedte, például a földreformokat. Ugye a legtöbb utódállamban végrehajtottak földreformot, ami legtöbb esetben azt jelentett, hogy elvette a magyar birtokosok és a magyar egyházak földjeit, és ezért elképesztően megnehezült az intézményeknek a fenntartása. Ugye nagyon sokszor ebben a korban még a földbirtokokból vagy ingatlan vagyomból, egyebekből tartották el az intézményeiket az egyházak. Tehát ez mindenkit sújtott. Ugyanakkor például a katolikus egyház, vagy a katolikus hívek mögött mégiscsak volt egy világ egyház szervezete. Tehát azért a Vatikán több esetben interveniált Csehszlovákiában, Romániában, és a súlya révén tudott eredményeket elérni, arról nem is szólva, hogy azért a katolikus egyháznak voltak bőven nem magyar hívei, nem magyar anyanyelvű hívei, például bánsági svábokat, szakmári svábokat Romániában sorolhatjuk fel, vidéken is azért többfajta nemzetiség volt a katolikus egyház tagja, tehát ez jelentett valami fajta ellensúlyt. A reformátusoknál ilyen nem volt. A református vallás akkor és most is jellemzően magyar etnikumúak vallása volt, még akkor is, ha egyébként felvidéken voltak szlovák anyanyelvű reformátusok. Nem véletlen egyébként, hogy a csehszlovák államhatalom egyik első feltétele, hogy meg kell szervezni egy önálló szlovák nyelvű egyházmegyét. És egyébként délvidéken voltak cseh meg német anyanyelvű reformátusok is, de azért ennek ellenére döntően a református felekezet a magyar etnikum felekezete volt, és elég sokan voltak ahhoz a reformátusok, hogy az államhatalom Romániától Csehszlovákián át Jugoszláviáig legalábbis gyanakvással méregesse őket, és úgy gondolja, hogy különleges elbánást kell velük szemben alkalmazni, mert veszély, ha van egy autonóm, magyar emberek tömegeit megmozgató, jól szervezett egyház velük szemben.
Mindebből következik egyenesen, hogy ezek az egyházak, ezek az egyháztestek semmiféle támogatást nem kaptak. Szó nem volt költségvetési támogatásról, az adott ország támogatásáról, és itt megemlítenék egy megjegyzést, amelyet úgy emlékszem a komáromi szakértő tett, hogy gerinc viszont nem roppant.
Igen, amikor letették a hűségesküt, illetve megszerveződtek az önálló egyházkerületek, ezt mindenütt elvárták az utódállamok, akkor azért valami fajta támogatás elindult. de a zsarolási helyzetből abban az értelemben nem szabadultak ki, hogy például a Királyhágó melléki református egyházkerületet hivatalosan jogilag egészen 1939-ig nem ismerte el a román állam, és egyébként Csehszlovákiában is sokáig húzódott ez a hivatalos elismerés. Tehát ez a jogi csiki-csuki fennmaradt még akkor is, amikor esetleg Kongruát például már fizettek a lelkészeknek. És az is nagyon érdekes, és erre próbálunk hangsúlyt fektetni a filmben, hogy ez egy nagyon emberi történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy szupermenek, számunkra elérhetetlen nagyságot képviselő emberek visznek végig emberfeletti dolgokat. A határon túlra került magyar református egyházak vezetői, szolgálói küszködtek, rengeteg dilemmájuk volt. Letegyük-e a hűségesküt? Hogyan szerveződjünk újjá? Mi a helyes magatartása az utódállamokkal? Mi az, amit meg kell lépni az élet érdekében, de mi az, amit már nem szabad meglépni a behódolás érdekében? Tehát ezek, és szerintem ettől ez egy közeli történet lesz hozzánk, mert láthatjuk az emberi dilemmákat. Azokat a dilemmákat, amiket jóval kisebb szinten mindennapi életünkben is folyamatosan meg kell válaszolni, mi a jó, mi a rossz. Ezek az emberek küzdöttek ezzel, és a legtöbbjüknek a mélyítéből és a közösségi szerepvállalásából, közösségi elkötelezettségéből adódóan voltak erre válaszai, ugyanakkor ezt az utat rengeteg konfliktus szegélyezte, nagyon sok átimádkozott éjszakájába telt a felelős egyházi vezetőknek is akár, vagy ez egyszerű szolgálóknak, hogy mi a helyes, mit tudunk cselekedni, mit lehet cselekedni, és hát ha megint szabad egy párhuzamot vonni a mai világgal, 100 év elteltével is bárki, aki kicsit is ismeri a kisebbségi közösségek helyzetét a Kárpát-medencében, az tudja, egy kisebbségi sorba került ember, Simon Attila történész mondja egyébként ki így a filmünkben, ő a Komáromi Selye János Egyetem tanárképzőkarának történet tanszékvezetője, ő mondja ki, hogy a kisebbségi lét az mindig dilemmákkal jár. És szerintem ez megint egy fontos tanulsága ennek a korszaknak, egy olyan tanulsága, amit mindmáig tudunk hasznosítani.
Nem csak az volt a feladat, hogy az anyanyelvüket meg tudják tartani, hogy a templomukat meg tudják tartani, hogy a gyülekezeteiket meg tudják tartani, hanem tulajdonképpen mindenki arra törekedett, hogy azt a fajta szertágazó tevékenységet, amelyet addig folytattak, vagy amit szeretnének felvállalni, azt is megteremtsék. Hát itt szó lehet arról, hogy például komáromi tanítóképző, elindul az árvaházak, Beregszázban nyomda, az egyházi sajtó, komáromi teológián például ott nyilatkozza szintén a szakértő, hogy kérdezték, hogy miből él a teológia, hát imádságból. Tehát ők próbálták mindazt a fajta tevékenységet továbbvinni, ami tulajdonképpen az egyháznak a küldetése.
Így van, és ez egy nagyon nagy tanulság, és bizonyos értelemben nekünk is jó lecke, hogy ezek az emberek elképesztő energiákat mozgósítottak azért, hogy megtartsák azt, ami az övék, hogy az intézményeiket ellássák. Ugye a Losonci Teológiai Szeminárium, amire ön is utalt, 1925-ben azért jött létre, mert a teológusok már nem mehettek Budapestre tanítani, nem engedték át őket. És sokáig ez volt Csehszlovákiának az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézménye, ami kizárólag az egyház és a hívek adományozási készségéből élt, Skót testvéregyházi segítség mellett. Olyannyira, hogy az igazgatója Sörös Béla, a losonci lelkész, illetve Szilassi Béla, a gyülekezet főgondnoka saját zsebéből támogatta az intézményt. Vagy említhetnénk azt, hogy háború után vagyunk, rengeteg az árva gyerek. Ezt látja az egyház, és például Csehszlovákiában, Szerb-Horvát-Szlovén királyságban, délvidéken létrehoz az egyház árvaházakat, hogy ezekről az árva gyerekekről gondoskodjanak. És például idézünk is egy jegyzőkönyvet a délvidéki Bács-Fekete-hegyi árvaházzal, hát kiló krumplinként adták össze a hívek az adományt, mert tudták, hogy ez fontos, ezt fenn kell tartani. Vagy említhetnénk az erdélyi példától, egy nagyon komoly belmissziós, ébredési mozgalom indul el, ifjúsági szövetségek alakulnak, egyletek jönnek létre, mély hitélet indul, lapokat alapítanak, és ez mind-mind a hívek és az egyház áldozatkészségéből. Némi szégyenkezéssel jegyzem meg, hogy tanulhatnánk elődeinktől az áldozatkészségről, és hogy bizony-bizony az egyháztagoknak maguknak kell legelső sorban felelősséget vállalni saját intézményeikért, és nem szabad a külvilágra vagy az államra várni.
Kedves hallgatóink, Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Egyetem Reformáció Örökség műhelyének vezetőjét, a filmforgatókönyv íróját hallottuk. Rövidesen folytatjuk összeállításunkat a trianoni békediktátum 126. évfordulója alkalmából.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet
vendégeinket köszönhetem, Kis Józsefet és Somorjai Lehelt. Jó napot kívánok, és hát történelmi évforduló apropóján beszélgettünk Trianonról. 1920. június 4-éről, amikor megtörtént a tragédia. Kis József.
Vegyük alapul, hogy hol is élünk. Itt van Borsod Abaúj Zemplén, ami azért is lett ilyen háromosztatú, bár igazából több osztatú volna, mert még ott van Gömör is, meg ott van Torna vármegye is. Tehát Borsod kivételivel az összes vármegye rész, ami jelenleg a megyénk része, az egykor önálló vármegye volt, és Csonka vármegyeként került hozzánk 1920-tól kezdődően hivatalosan. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy Trianon a megyénkre vonatkozóan igen fontos hatást váltott ki. És nem csak közigazgatási tekintetben, hogy hogyan alakult a megyeszerkezet, hanem abban a tekintetben is, hogy igen nagy népmozgásokat indított el, leginkább a felvidékről, de Erdélyből is rengeteg magyar menekült ide a soviniszta, akkori csehszlovák politika elől például.
Próbáljuk meg valahogy a folyamatokat értelmezni. Aki aláírta a Trianonban a békeszerződést, az két olyan ember volt, akit tulajdonképpen báb szerepet játszott ebben,
benne
hiszen...
Benne Rákos és Drassler Lázár.
Igen, hát őket azért küldték oda, tehát Benárd Ákost, mint ahogy Somorjai Lehel mondta, és Drassler Lázár Alfréd, ő rendkívüli követ volt, államtitkár, Benárd Ákost pedig nem is tudom, hogy neki mi volt a titulusa.
Benár Ákos munkaügyi és népjóléti miniszter volt.
No, hát szóval ők írták alá, mert itt a magyar közméltóságok közül senki nem vállalta. Hát azért ez sokat mond ez a tény.
Hát politikai halála legyen értékű az, hogyha valaki egy ilyen dokumentumot aláír, de valakinek csúnyán szólva el kellett vinni a balhét. Azt tudták, hogy valakinek el kell vinni, és ők voltak azok az áldozatok, akik ezt végrehajtották.
De ez egy másfelől pedig ez egy gesztus is. Tehát az, hogy a magyar kormány így nem ismerte el a Trianonnak a létjogosultságát, mivel két olyan kormány taggal iratta alá, aminek gyakorlatilag politikai súlya nem volt. Tehát sem Aponyi, sem Betlen, senki a nagyok közül nem volt hajlandó ezt aláírni, pedig tudták, hogy muszáj. Ezért iratták el ezzel a két kormány taggal a szerződést, mert ezzel is tulajdonképpen gesztust tettek azért, hogy ezt nem ismerik el.
Hát mindezek ellenére 1921. július 31-én életbe lépett a trianoni szerződés, és hát talán érdemes megnézni, hogy mekkora területeket vesztettünk, mert egyszerűen döbbenet, és a mai fiataloknak is még magyarázni kell, hogy mi volt az a régi Nagy Magyarország. Elvesztettük Erdélyt, Máramarost, Partszímot és a Keletbánságot. Ennek 102,813 négyzetkilométer a területe, ez Romániához került, Felvidék, Kárpátalja és a Csallóköz Csehszlovákiához, 61.646 négyzetkilométer, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság és Muraköz, Szerb-Horvát, Szlovén Királyság, ma Szerbia és Horvátország, 20.000, több mint 20.000 négyzetkilométer, Őrvidék Ausztriához 4.000-nél több négyzetkilométer, Szepes és Árva vármegye egyes települései Lengyelországhoz, ez talán annyira nem ismert, ez majdnem 600 négyzetkilométer, és Horvát-Szlavonország, Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, és hát ugye oda lett Fiume is, a legnagyobb, addig legnagyobb magyar kikötőt.
A trianoni döntés megelőzően volt itt például román, meg szerb megszállás, akkor azért rendesen elvitték konkrétan a gyárakat, azokkal a vasutakkal, amikkel elszállítottak mindent, amit lehetett fogni, azokkal megállapították gyakorlatilag a román vasutat, tehát mindent elvittek, ami lehetséges volt, kifosztották konkrétan az országot. Ráadásul itt maradtak a különböző üzemek, itt maradtak a gyárak, de a nyersanyag az a határon kívülre szakadt. Hirtelen már nem volt érdemben nemesfém, jelentősen csökkentek a szénkészletek, vagy fa, és még sok minden más is. Tehát gazdasági szempontból ez, hát férj, meddig halálra ítélték az országot, azt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni.
Hogyan tudott ez a kis csonka Magyarország aztán talpra állni, vagy tovább élni, Somorjai Lehel?
Hát érdekes módon, sok évvel ezelőtt megnéztem a 920 után felúcsoló országnak az első kereskedelmi megállapodásait, érdekes módon pont azokkal az országok kötötte meg, akik tőlük vettek el területet. Tehát Románia, Csehszlovákia, Szerbia, Szovjetunió vel kötötte meg 20 után Magyarország a kereskedelmi megállapodásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen fajta kényszerpálya volt. Másrésztől pedig a másik oldalról is az volt, hiszen ha belegondolunk ebbe, hogy a Partiumban eddig mindig a debreceni vásárba vásárolták meg az árukat, de most már nem lehetett. És ez is kis triviális példa, de mindenképpen a gazdasághoz ott is, a elvett területeken is óriási fennakadásokat okoztak ezek a döntések. Tehát nyilvánvalóan Magyarországnak kellett a 20-as, 30-as években találni egy olyan utat, amelyik ugye a fennmaradását biztosítani tudja, és ebbe benne volt a hagyományos kereskedelemnek az újraindítása, nyilvánvaló most már a határon kívüli magunkkal, az országgal, és azoknak a országrészeknek a mostani, akkori uraival.
És azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző, hogy a nagy politika itt beavatkozott a kis emberek életébe, de vajon ezzel a nagy politikával hogy lehetett együtt élni?
Hát leginkább nem lehetett együtt élni, ez vezetett a második világháborúhoz, hogy ezt nem lehetett elfogadni, és ezre igen gyorsan rájöttek nyugaton is. Ugyebár ott többször felmerült a trianoni pontok revíziójának a kérdése, amit végül is nem hajtottak végre, de hogyha végrehajtották volna, akkor elképzelhető, hogy nem kerülünk olyan szinten, illetve olyan oldalon a második világháborúban, mint ahogy megtörtént, hiszen azt is tudjuk, hogy maga Hitler is azáltal tudta Magyarországot bevonni az érdekszférájába, hogy a trianoni békének a revízióját, illetőleg a kiigazítását ígérte különböző területekkel, amik utána az első-második bécsi döntéshez vezettek.
Igen, és aztán a második bécsi döntés után megint minden összeomlott, és akkor megint megindult egy nagy bevándorlás, ugye, akiket megint visszacsatoltak. Nagyon sok család akkor indult el az ország belseje felé.
Egyrészt én magam is érintett vagyok családi szempontból Trianon, mert hogy a négy nagyszülőm közül három felvidéken született. Ketten még Trianon előtt születtek, és az a két család Trianon hatására már akkor a Csonka Magyarország területére költözött, tehát megvan dédapámnak a levele, Losonci vasúti tisztként kérelmezte, hogy hazájába engedjék szépen letelepedni, mert nem akar kint maradni. De az apai nagyanyám családja kint maradt, és a nagymamám kint született Lőcsén, csehszlovák állampolgárként, mert ő 20 után született, és egészen a második bécsi döntésig úgy is élt. De gyakorlatilag a világháború végével, amikor már tudni lehetett, hogy a határok vissza fognak rendeződni, bár az csak majd a 47-es párizsi békénél fog eldőlni, ahol még plusz néhány falut azért Csehszlovákiának ítélnek. Azonnal elindult egy visszavándorlás. Az én családom is mindkét részről éppen felvidéken tartózkodott, Rozsnyói, illetőleg Kassán. Rozsnyói vonal már a front közelettének hírére gyorsan menekült Miskolcra. Kassán lévő anyai nagyszüleim csak a háború végeztével tértek vissza. De nyilvánvalóan megindult egy hatalmas vándorlás, ami utána azért folytatódott, mert tömegeit kellett befogadni, ami Miskolc életére is nagy hatással volt. Már az első Trianon, tehát az első, pontosabban a trianoni békeszerződés hatására is menekültek, ezrei érkeztek a városba, amit ugyebár Hodobai lakótelep területén, amit most már Hodobainak hívunk, bár már az is feledésbe merül, sikerült ezt a társaságot.
Melyik ez a Hodobai lakótelep?
A Gömöri pályaudvar környékén, Eperjesi, Kassai, nem véletlenül vannak azok a különböző utcák úgy elnevezve. Aha. Legendárium szerint Eperjesi,
hát azt hiszem,
Kassai,
hogy erre
és
kevés Miskolci gondol.
Más családokat telepítettek le, de igazából csak szerintem nem ez volt az alap, hanem csak annyi, hogy arra kívántak emlékezni, hogy a
határon
túlra szakadt településekről nagy tömegben érkeztek emberek, akiket ott telepítettek le, és akkor hoztak létre számukra egy külön telepet.
Az én generációm úgy nőtt fel, hogy egy szót nem hallott Trianonról, egy szót nem hallott 56-ról.
Hát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy 2010-ben a magyar kormány a június 4-ét nemzeti összetartozás nappá nyilvánította, tehát hivatalos emléknappá, amelyik szerintem egy jó, helyes gondolat, hiszen az a fajta vágy, a revizionista vágy, ami a két világháború között ugye megvolt a magyarságban, hogy mindent vissza ez nem lehet, tehát nem soha nem lehet, tehát ezeket a szavakat azért a magyarságban azért bele van ivódva, és annak ellenére, hogy a trianoni szerződés azért nem mondja ki soha egyetlen passzusában sem, hogy 100 év múlva kell visszakerülni. Ezek ilyen legendák. Másrészt, hogy a trianoni békeszerződés...
Hát akkor az nem igaz, hogy elévül?
Nem évül, már csak azért sem, mert a trianoni szerződés már régen elévült, mert jelen pillanatban Magyarország határait a 1947-es párizsi békeszerződés határozza meg, nem pedig a 1920-as békeszerződés. Meg úgy egyébként is a 1990 óta Magyarország majdnem minden környező országgal kötött alapszerződéseket, amelyben ugye ki van nyilvánítva, hogy a határok szentek és érthetetlenek. De hát nyilvánvaló, hogy egy nemzetnél, amely ekkora csonkítás szenvedel, ami talán egészen ritka a történelemben, mint ahogyan Magyarország elszenvedte Trianont. Van az a romantikus vágy, hogy egyszer majd minden vissza fog ide kerülni, hát nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni, és azzal, hogy a magyar kormány 2010 óta összetartozás napját ünnepli ezen a napon, ez egy nagyon szép gesztus, mert úgy emlékezünk erre a dologra, hogy nincsenek ellenséges szándékaink, de azért tudjuk és emlékszünk rá, mert kell.
Köszönöm, hogy velünk voltak, kedves hallgatóink. A trianoni évforduló június 4-e kapcsán történész vendégeinket, Somorjai Lehelt és Kis Józsefet hallották. Országos és egyéni tragédiákról is szó esett ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy velünk
szépen
voltak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Harangok szólnak most a hideg szélben. Ős harag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron. egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével, 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával, 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával, 13.407.000 lábasjószág elvitorlásával, 10 millió hold erdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe széldalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hullni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni.
Kedves hallgatóink, összeállításunkkal a trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat.
Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőt várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni, ami összetartott eddig bármi fájt. Nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek. Kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én bár más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ, és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, még játszik a képzeleted, félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet, egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek, túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is, ha kell, majd újra visszatérek, fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy vérbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóság
értékek hullámhosszán.